Mai adásunk témája az új kormány beiktatása, illetve a most kezdődő parlamenti ülésszak, és vendégünk Kóródi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a Bukaresti Rádió meghívását.
Jó napot kívánok!
A kormány beiktatásával kapcsolatos kérdéssel kezdeném. A kérdés, ami mindenkinek az ajkán ott van a közösségi médiában, meg újságokban, hogy miért támogatta az RMDSZ a PSD-ALDE kormány beiktatását, a harmadik PSD-ALDE kormány beiktatását?
Sokat vitáztunk erről, mert vannak hozzá érvek és ellenérvek is, viszont az érvek azt gondolom, hogy többségi arányban jelente meg a vitáinkban. Egyszerűen jelen pillanatban a 2018 elején úgy állunk, hogy ha megnézzük a viszonyrendszert román politikai élettel, akkor azt látjuk, hogy azok, akik nyitottak párbeszédet folytatni velünk, az egyedül a kormány oldal. Persze másik ellenével az volt, hogy azért egyértelműen látjuk, hogy a kormány oldalon is vannak olyan fajta döntéskezdeményezések, javaslatok, amely számunkra elfogadhatatlan. És akkor azt néztük meg, hogy mennyire tudunk elvonatkozhatni ezektől, mennyire tudunk szembe menni ezekkel az indítványokkal, és láttuk azt, hogy igazából teljes szabadságunk megvan. Másik felől meg azt láttuk, hogy igazából most a PSD-ALDE kormánynak van egy kényelmes többsége. A parlamentben viszont lesznek olyan pillanatok, amikor számukra ez a kényelmes többség nem lesz annyira egyértelmű, és ha a kényelmes többséget nézzük, és a román választó igazából ezt választották meg, a mostani arányok nem borultak fel a parlamentben, a választói igények sem változtak meg. Egy kicsit furcsa lett volna, hogy beburkolózzunk egy olyan ellenzékiségbe, amit igazából az ellenzék úgysem honorált volna. Tehát nem lett volna semmilyen gesztus az ellenzék részéről, hogy egy integratív, legalább középtávon együtt tervezéses folyamat indult volna el. És akkor azt mondtuk, oké, van ebben a kormányprogramban jó is, például végre bevezették azt, hogy január 2019-től a személyi jövedelem adó teljesen helyi szinten fog maradni, ami rengeteget dolgoztunk az elmúlt össze, hogy megvalósuljon, és nem sikerült el az évre, de úgy néz ki, hogy az elvégül átment. És vannak olyan hiányosságok is, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy fuserált kormányprogram összeállítás volt, és ugye erről sokat beszéltünk, hogy egy egész hétvégén keresztül, hogy hol találtunk hibákat a kormányprogramban, de összességében nézve sok elemet találtunk, ami számunkra rendben van, akkor a kormány dolgozzon. Tehát a részünkről dolgozhat, ez nem egy bizalom kérdésem, azt mondtuk, igen, az elindítását megtámogatjuk, és nem akarunk egy ellenséges viszonyt kialakítani velük, viszont teljes mértékben fenntartjuk a jogunkat, és a szándékunk teljes mértékben az, hogy bármilyen a helyzet, amivel nem értünk egyet, azt ki fogjuk fejezni, tehát ettől nem mockodunk.
Igen, viszont van a magyar közösségen belül egy eléggé erős, vagy nem tudom, hogy mennyire erős, mindenképpen az a réteg, amelyik a közösségi médiában megnyilvánul, az nagyon erőteljesen ellenzi ezt az együttműködést a PSD-ALDE koalícióval. Ezzel számolnak? Lehet azt tudni, hogy ez mekkora réteg?
Nehéz behatárolni, mekkora mérte. Mi is látjuk azt, hogy igazából kik a véleményformálók, hogy hol, milyen irányba mozdulnak ezek az álláspontok. Azt gondolom, hogy az a meglátás is, hogy azért ez nem egy fantasztikus történet az elemben, vagy hogy ne tegyünk ilyen lépéseket, az is elfogadott szempontból, hogy mi figyelembe vesszük. Viszont őszintén mondom, jelen pillanatban 2018-ban olyan sok alternatíva ezen a politikai porondon nincsen. Tehát ha meg tudom őrizni a szabadságomat, de közben találok partnereket, akkor inkább most ezt az utat válasszuk, mert nagyon...
Bocsánat, a szabadság megőrzése alatt azt értjük, hogy az RMDSZ minden egyes alkalomkor eldönti, hogy hogyan szavaz?
Igen, egyértelmű. Tehát a kormánynak a programját olyan mértékben támogatjuk, amilyen mértékben meg tudunk állapodni fontos ügyekben. Vagyis, ha ezt a szabadságot jól tudjuk működtetni, és egyértelműen tudunk fogalmazni, ha van energiánk eleget kommunikálni, akkor ez az út most nem föltétlenül szimpatikus, de racionális, és ki kell, és választani kell. Nem beszéltünk még 2018-ról, de ez az év nagyon nehéz lesz. Tehát lehet, hogy ha az évet normálisan elég biztonsági jövet alkalmazva, például ilyen fajta megállapodásokat a beszédével, ami tompítja a nacionalista fejhangokat, a túl erőltetett magyar ellenséget, hogyha tudnám majd az év végén húzni egy vonalat, hogy mi lehetett volna és mi történt, ha ebben egy igazából pozitív mérleg lesz, azt tudjuk mondani, hogy jól döntöttünk.
Azt nem érzi, hogy az ellenzék megpróbálja tulajdonképpen az RMDSZ-t arra szorítani, hogy ezt az együttműködést vállalja?
Szerintem az ellenzék, és ezt el is mondta a szövetségi elnökem Hunor Ludovik Orbánnak, hogy az ellenzék nem fogja fel az, hogy ha ők szeretnének Romániában egy felfele ívelő pályán dolgozni, akkor ne az RMDSZ nézzék bűnbaknak, hanem legyen arra erejük, hogy a Peszedi-Alde kormányzás irányába fogalmazzanak meg olyan fajta stratégiai kritikákat, amelyek tényleg a válaszok szemében elfogadottak. Mert számtalanszor bebizonyítottad, hogy nem mi vagyunk a mérleg nyelve, nem mi vagyunk a bűnbak. Attól, hogy az ellenzék nagyon erős, és tavaly évben volt három ilyen hetünk, ami nagyon erős nacista fennhókkal volt el a parlament, az nem gondolom, hogy bennünket a Peszedi irányába mozdított el, akkor még az ellenzék azt gondolta, hogy leszakítva a párbeszéd lehetőségétől, elszakítva az LMDSZ-t a mostani kormányzó oldallal, akkor a Peszedi nem fog tudni kormányozni, de bőven kormányoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta párbeszéd, amit most a kormány oda velünk folytat, azért picit tovább mutat a szavazat számokon. Persze vannak kritikus pillanatok a parlamentben, és ezt mi józanul látjuk, és ki is használjuk, mert azért vagyunk. De van egy olyan fajta nyitottság, ami arról szól, hogy hát azért nem kellene itt folyamatosan a magyar kérdést elővenni, mert van számos olyan kérdés, ami fontosabb. Persze, a Peszedi-Alde kormány oldal is egy két párból álló, és főleg a Peszedén belül rengeteg véleménycsoportból álló politikai alakulat. És azért nagyon jól tudjuk, hogy úgymond házon belül is mekkora feszültségeik vannak, meg hogy a magyar kérdésekben van egy szűkebb réteg, aki időnként racionalistán azt mondja, hogy fék, ennyi, többet nem engedhetünk magunknak, és van olyan réteg, aki biztos azt gondolja, hogy ez szabadosan kellene, úgy, hogy az ellenzék is teszi magyar ellenségként megfogalmazni. És főleg azért, mert, és ez a baja szerintem a román politikai elitnek, hogy vízió nélkül állnak középtávon, és akár a centenárom évében is nagyon nehezen találják meg azokat a kirugaszkodó üzeneteket, amivel elmondják a román embereknek, a román állampolgároknak, hogy van egy vízió. Tényleg nincs vízió. Tehát most már a centenáriumban eltelt egy hónap, volt egy kormánykrízisünk, azon túl semmit nem hallunk, mint hogy az egyes és a két karika fel van ide-oda téve egy TV műsorra, vagy egy újság oldalra. Tehát ennyi.
Ha jól tudom, akkor még a centenárium törvény sincs elfogadva. Tehát még nem sikerült pontot tenni a végére.
Valamilyen centenáriumi döntések voltak a parlamentben.
De visszaküldte az államelnök.
Akkor nem, akkor nincs. Igen, így visszaküldte. Nincs. És nem látom azt a stresszes helyzetet, hogy valaki nagyon is dolgozna ezért az ügyé. Ez kicsit mosolyogva nézem. Tehát azt gondolom, hogy egy ország méltó meg kell ünnepeljen egy ilyen évforduló, de a méltó kifejezés az azért egy a szónak a nemes értelmében méltó kellene legyen, és nem egy fejhangokkal teli, esetleg ellenségképet kereső történet kellene legyen.
Hogyha már a centenárium szóba került, akkor volt itt a Bukaresti Rádióban néhány interjúnk, ahol szakemberek mondták azt, hogy valahogy el kellene mozdítani a román politikai elitet az állampolgárság vagy a nemzet fogalomnak az újra fogalmazása irányába. Erre történik-e, vagy történhet-e valamilyen próbálkozás idén?
Abban a pillanatban, hogy mi párbeszédet kérünk a többségi oldalról, és a témáink vannak, a témák közébe tartozik az is, hogy igazából mit jelent a román nemzet. Ha egy-egy vitát megnézünk, akkor a román politikusok megfogalmazzák, hogy hát a román nemzetbe beletartozik a magyar nemzet és minden kisebbség. Egy picit ilyen francia modelles gondolkodásmód. Erről azért kell vitázni, hogy mit jelent, hogy nemzete, állampolgárság. Ezek olyan fogalmak, amelyekkel ők kevésbé nyitottak, de mi azt látjuk, hogy akkor tisztességes ez, mint ahogy most éppen Macedóniában eldöntötték, hogy az albán nyelv az ország második hivatalos nyelve. Vannak olyan az egységes, oszthatatlan nemzetállam keretén belül is olyan fajta jogi eszközök, megfogalmazások, amelyek viszont a kisebbségnek is adnak egy bizalmi környezetet és egy biztos pontot. Ezeket keressük, és ebben az évben szerintem keressük ezeknek az alkotmányos oldalát is.
Konkrétabban?
Tehát azt gondoljuk, hogy, és erről elkezdtünk egy belső vitát, hogy meg kellene nézni, hogy a mostani egyes cikkeljel együtt felvételezett alkotmányt hogy lehet úgy módosítani, figyelembe véve a 13-as javaslatainkat is, hogy azok az elképzelések...
Alkotmánymódosító javaslatainkat,
hogy figyelembe véve az alkotmány merevségét, figyelembe véve az alkotmánybíróságnak a merevségét ezekben a kérdésekben, mégis megnyitsuk azokat a kapukat, amelyekkel a közösségi eszközrendszerek fejleszhetőek, és nem azzal találjuk szemben magunkat, hogy az individuumra lebontott jogrendszerrel beszélgetünk, hogyha kisebbségi jogokról beszélünk. Amúgy Titus Corlacián Strasbourgban a múlt héten, amikor elfogadtuk a Hoffman jelentést, és abban van egy a főleg oktatási oldalon olyan fajta megfogalmazások javaslat szintjén a tagállamok fele, amelyek közösségi jogként jelölik meg, kiborulva szónokolt a szavazás végén, hogy elfogadhatatlan Romániában a kollektív jog. Tehát azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről kell nyíltan beszélni, és valahol itt egyensúlyba kell helyezni a többség-kisebbség viszonyát, és nem egyénre lemondva, mint a francia modell, mert az egy nagyon rövid távú, és igazából csak a román államiságot erősítő, nem a közösségi helyi közösséget megerősítő alkotmányos modell. Szóval azt arról a modellre kell mozdítani Romániát, mert az nem egészséges.
Hát annyira nem, hogy most már nyugati szakértők is azt mondják, hogy Franciaországban az egyik nagy probléma éppen az, hogy nem ismeri el Franciaország a kisebbségeket, és azt mondja, hogy itt mindenki franciául beszél. És hát látjuk, hogy azért időről időre kiújulnak a
mindenféle ennek van egy történelmi problémák. Hagyománya, mert ha Franciaországot nézzük, és hogyha a tapasztalt történészekkel szólválok, akkor kiderül, hogy a francia nemzet igazából sok kis népcsoportból összekovácsolt egy nemzet, és az egyik eszköz, amit össze tudták kovácsolni, pont az volt, hogy a kisebbségeket egyáltalán nem fogadták el, és ezen belül akkor a regionalitást is teljesen eltiporták. Tehát innen jön az egész történet, hogy ez a francia modellt látva szerintem van olyan román think tank értelmiségi gondolkodók, akik úgy látják az egész román berendezkedés jövőjét, hogy egy francia modell alapján lehet homogenizálni az országok belüli kultúrákat és népcsoportokat. És hát, ha nézzük meg, 100 év alatt egy két világháború közötti időszak, egy kommunista időszak azért jól rájátszott, és utána is voltak azért olyan fajta helyzetek teremtve, hogy amelyek azt üzenték meg, hogy könnyebb felvállalni egy erős román identitás, mint mindenki megőrizze a kisebbség identitását. Ilyen fennhangok vannak.
Titus Corlaciánnak a kirohanását említette. Itt csak a terminológiáról van szó, vagy pedig a mélyebb tartalomról? Tehát, hogy ne használjuk azt, hogy kollektív jogok, vagy autonómia például, vagy...
Itt a tartalommal is gondolsz az ő szempontjukból. Ők azt gondolják, hogy minden olyan jog, amelyet megillett kisebbségek, közösséghez tartozó egyént, az egyéni szinten történjen, az egyén vigye a jogot, ne a közösség. Pont azért, mert látják azt szerintem, és ez egy tudatos álláspont, hogy a közösségekben van az erő. Tehát ha közösségben teszünk valamit, annak több ereje van, mintha egyénenként megkapjuk azt a jogot és élünk vele. Ha megnézzük a társadalmakat, akkor főleg a kisebbségi kultúrák szempontjából, ahol közösségi mechanizmusok léteznek, ott ez hosszú távon garantált, hogy ezek a közösségek továbbra is értékadó közösségként jelennek meg abban a társadalomban. Itt a kérdés feltevődik, hogy akarják-e ők értékadó közösségként tovább megjeleníteni, mert azért van rossz példát, nézzük meg a 100 példát Romániában, hogy ők most már nem értékadó közösség Romániában, ők értéket hátrahagyó közösség. A mostani 100 közösség már nem tud egy közösségben gondolkozni, nem jelenik meg a román társadalomban, mint egy olyan közösség, amely letesz a többség társadalom mellett egy értéket az asztalra. Egyének vannak kiemelkedőek is, mind akár az államelnök, de összességében ezek egyéni teljesítmények, és nincs közösségi teljesítmény.
Az autonómia tervezettel kapcsolatban most van egy tervezet, ami már a, nem tudom, hogy napirenden van-e, de mindenképpen benyújtott a parlamentbe Kulcsár Terza József képviselő. Mihez kezd ezzel az RMDS?
Mi ezt, tehát elmondtuk egyértelműen, hogy a mostani berendezkedésben ennek az autonómia tervezetnek nem igazán vannak meg azok a támpontja, ami miatt egy jó autonómia tervezetként tekintenénk. Ez az SNT által, Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott autonómia tervezet. Mi azt gondoljuk, hogy összességében Kulcsár Terza József, hogy benyújtotta a jogavót hozzá, de egy 18-as berendezkedésben nem feltétlenül tartjuk egészséges lépésnek, mert azon, hogy ebből valakik majd fennhangon fognak vitázni, értelmes előrelépés nem lesz. És pont azért nem lesz, mert a centenáriumi évében egy olyan román társadalom, amely másra van bekodifikálva, miért tenne értelmes lépéseket. Viszont azt ki fogjuk használni az alkalmat arra, hogy beszéljünk róla. Tehát nem zárkózunk el tőle, és természetesen az RMDS meg fogja szavazni, mert ez egy alapvető jogról szól, amellyel egyetértünk, viszont ha megnézzük a törvényszövegét, akkor felületesen fogalmaznék, hogy csak alkotmányellenes. Tehát vannak benne olyan fajta mechanizmusok, amelyek szerintünk nem állják meg a helyüket egy valós autonómia rendszerben.
Igen, és egy modern államban végül is.
Igen. Tehát ezért az a fajta gondolkodás, hogy Romániában kell egy alkotmánymódosítás, ahol megengedjük nem csak a régiókat, mert régiókat se lehet most megalakítani alkotmánymódosítás nélkül, hanem akár régiókon belül, vagy régiókon kívül is, de autonóm közigazgatási rendszerek, azokat, ha megléptük, utána lehet kodifikálni rendesen autonómia rendszereket. Amúgy erről is szólt az a megállapodás, amit a három politikai alakulat az RMDS kezdeményezésére, tehát egy is az MPP-vel és az MMP-vel aláírtunk, hogy van ennek egy vonal, egy útvonal, van egy járható útja, és azt körbe kell járni. Nem szabad föltétlen csak álmokat az emberek elé vinni.
Igen, most nyilván, hogy a román közvéleménynek a meggyőzése nélkül eléggé esélytelen ez a dolog.
Egyértelmű.
Mert a pártok nem lépnek, hogyha úgy érzik, hogy ezzel szavazókat veszítenek. Most hogyan lehet meggyőzni a román közvéleményt, vagy hogyan fognak egyáltalán hozzá a román közvéleménynek a meggyőzéséhez?
Sokat beszélve a történetről, bevonva olyan véleményformálókat, akik látják ennek a racionalitását a román többségi oldalról is.
Nem sok van.
Nem sok van, de azokat beszéltetni kell, fel kell nagyítani. Azok is szóba állni, akik nem föltétlen vannak benne az aktív közéletben, viszont érdeklődéssel fogadják az ilyen kérdéseket, és ha nem is értenek vele egyet, de hajlamosak vitázni, hajlamosak erről vitát nyitani. Lehetséges az, hogy alkotmánymódosítás érdekében ebben az évben aláírásokat fogunk gyűjteni, hogy ennek legyen egy legitim ereje a viták során. És hát a másik nagyon fontos dolog, hogy nem szabad elfelejteni, hogy nekünk ahhoz egész történethez fontos a nyugati kancelláriáknak a nyitottsága, hogy a helyzetet kezelni kell, hogy a helyzetre, a kérésre választ kell adni, és akkor ha van egy nyugat-európai vagy nyugat-társadalmi rátekintés arra, hogy igen, van egy ilyen kérdés, amely Romániában vitára szorul, akkor ez azt gondolom, hogy erősíti annak a lehetőségét, hogy érdemben tudjunk erről beszélgetni. Én pessimista nem vagyok, de racionalista vagyok ebben a kérdésben, azt látom, hogy itt azért el fognak mozdulni az évek során ügyek, mert nem, társadalom nem fog beragadni egy ilyen szinten. Amúgy a román társadalomban is, ha megnézzük azt, hogy sok millió ember ilyen autonóm régiókban vagy országokban, amelyek autonóm régiókat működtetnek, dolgoznak, élnek, azoknak egy idő után a pozitív visszahatása számolnunk kell.
Az előbb alkotmánymódosítást említett, milyen alkotmánymódosításról van szó?
Amiről említettem ugye a beszélgetésünk elején is, hogy keressük azt a fajta jogi alkotmányos kodifikációt, amit létre kell hozni azért, hogy a közösségi jogrendszerről tudjon beszélni, és az része legyen az állami berendezkedés.
Még az idén?
Igyekszünk, nincsenek döntések, elemezzük ezt a kérdést, de azt látjuk, hogy mivel alkotmánymódosítás nélkül nem lehet autonóm rendszerekről beszélni, és érdemben, mert átmegy a parlamenten, csak maximum nekifutni többször a vitáknak, de nincsenek végleges megoldás, azért azt gondoljuk, hogy mi le is kell tudjuk tenni írásban egyértelműen azokat a jogi normákat, amelyek a mostani alkotmány keretein belül is megteremtik az útját annak, hogy a magyar közösség által megjelölt igényekről tudjunk beszélni, és ha van egy társadalmi rábólintás, akkor dönteni.
Most hosszú távú tervekről beszélünk, és a centenárium kapcsán is eszembe jutott, hogy ön tagja az Ország Projekt Bizottságnak. Hol tart a munka ebben a testületben?
Szomorúan konstatálom azt, hogy október óta semmilyen hírünk nincsen nekünk bizottsági tagoknak. Októberig 4 fejezetben dolgoztunk, és jelöltünk meg tematikákat, útvonalakat, víziókat. Ezeket ütköztettük, volt, amiben meg tudtunk állapodni, volt, ami nem igazán. Aztán az utolsó félcet anyagokat beküldtük, mindenki a saját meglátása szerint, és minden leállt. Nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát úgy léptünk be a centenáriumba, hogy végül is az államelnöki hivatal nem jött ki egy vízióval, hogy ki fog-e jönni, nem-e, hogy most akkor ez kinek lesz a jogosítványa, nem tudjuk. Azért, mert az is vita volt a bizottságon belül, hogy akkor a meglévő tervezetek, szövegek közül mi bizottságként csiszoljuk tovább, és hozzuk össze az álláspontokat, vagy az államelnök kiválaszt belőle számára rokonszenvesebb, az ő vízihez közelebb álló meglátásokat, és azokat tovább viszi, nem tudjuk. Tehát teljes ködben és információhiányban vagyunk.
De arról volt szó egyébként, hogy a centenárium évére elkészül egy dokumentum?
Igen, tehát amikor tavaly, tavasszal, ha jól emlékszem, az első tél végén az első találkozó megvolt, és Johannes államelnök is bejött a bizottságra, és ugye ő indította el az egész munkát, akkor ez egyértelműen így volt. Hát abban az egyértelműségben már rég eltávolodtunk, tehát most már azt az előre bevállalt célt egyelőre nem tudják tartani az államelnöki hivatalban, az a baj viszont nem is tudjuk, hogy mi fog történni. Voltak éles viták belül, tehát azért voltak nagyon jó részek is, most függetlenül, hogy most az RMDSZ mit gondol, hanem voltak nagyon jó részek is, voltak olyan részek is, amelyek nagyon veszélyesek szerintem összességében az egész román társadalomra. A magyar szempontból pedig kevés rokonszenves dolog volt, amit a közösséget pozitívan előre viszi, volt egy néhány, de kevesebb, viszont voltak eszement ötletek. Tehát azért meglepődtünk Winkler Gyulával, hogy egy-egy bizottsági tag milyen vízióval képes bejönni ebbe a vitába.
Mi de ezekre... egyértelműen ellenséges, a magyarokkal szemben ellenséges vízió, vagy pedig
olyan fajta mellékhatásként? Olyan fajta víziók, amelyek lebontják teljesen ezeket a közösségi értékeket. És tehát az látszott az, hogy egyesekben ez egy erős, egyénre szabott liberális meglátás, mások szempontjából pedig erős magyar közösség elleni meglátás. Viszont mi letettük a saját módosításainkat, a saját javaslatainkat, és akkor egyszer csak úgy megállt minden. Nem tudjuk a végkifejletét, és nem is merem meg jelölni, hogy mi lesz a végkifejlet ennek a munkának, vagy lesz-e valamikor egy olyan pillanat, amikor a bizottság megint össze is azt mondja, hogy na, akkor folytatjuk a munkát. Nem tudom. Nem tudom. Ez szerintem ugyanúgy aláhúzza ez a jelenség az, ami a román politikában is megvan, hogy nem mernek vízióban gondolkodni, vagy ha gondolkodnak ezekben a víziókban, valamiért olyan fajta tartalmakat jelölnek meg, amelyek szerintem beszállnak egy egészséges európai berendezkedéstől. Tehát valahol itt ilyen feszültségek, belső konfliktusok lehetnek a gondolatok között.
De csak hogy pontosabban értsük, hogy meddig jutott el ez a munka. Eddig egyfajta ilyen ötletelés zajlott?
És az igen, az lezajlott tavaly őszig. Tavaly ősztől már, tehát az ősz folyamán volt két találkozónk, akkor már nagyon komoly szövegszerű munka folyt, ahol a jelzők is számítottak, a bekezdések is számítottak, minden számított, és kellett volna ezt folytassuk azzal, hogy a tél kezdete előtt akkor összeülünk is azt mondjuk, hogy na akkor ez.
Tehát egy ilyen jelentéssel előáll.
Igen,
a bizottság.
Ami tartalmaz a négy fontos témakörben egy vízió megjelölést, és ehhez mögött egyfajta programot a következő évekre, ez már megállt, tehát itt már nem tudtunk tovább lépni.
Még egy témáról beszélnünk kell, még 5 percünk van. Az igazságszolgáltatásról milyen irányba mennek tovább? Most ugye ott tartunk, hogy az Alkotmánybíróság tárgyalja ezeket a tervezeteket, 2-ről már döntött, 1-ről még hátra van a döntés. Az államfő Brüsszelben járt, és ott az Európai Bizottságnak az elnöke azt mondta, hogy bele kell vinni az Alkotmánybíróságnak a döntéseit ezekbe a tervezetekbe.
Egyértelmű. Én is azt gondolom, mi is azt gondoljuk. Egyértelmű. Az alkotmánybírósági próba az nagyon jó, mert vannak olyan kérdések, amelyeket csiszoltabbá tudunk tenni a parlamentben. Én megnéztem első olvasatban, és az alkotmánybíróság nem kevés esetben mondta azt, hogy egyáltalán alkalmazható az a meglátás, hanem azt kérte, hogy pontosítsák a parlamentben ezeket a meglátásokat. Mondjuk egy példát, hogy nem tudom, mennyire emlékszik a szerkesztő, hogy az RMDSZ azt mondta, hogy a legfelsőbb törvényszék ügyészsége kinevezésénél mi azt gondoljuk, hogy Johannesnak joga van arra, hogy ezt ő is ellenjegyezze, mert ez így volt, és ez nem jelent akkora politizálást a igazságügyi szolgáltatás rendszerében.
És arról van szó, hogy több szem többet lát.
Igen, de ez lehet érvelni. Tehát a több szem többet lát, ebben a több szem éppen politikus. Tehát az az érv, hogy akkor most minden politizálás közben kiveszik a politikusokat, nem igazán áll fel, de hogy oké. Tehát, hogy most Johannes esetében azt gondoljuk, hogy ő egy alkotmányság egyensúlyok között, legalábbis a legfelsőbb törvényszék, a legfontosabb ügyészségi intézmények élére kitűzött vezetőknél fenyegetett neki a jogot. A parlament végül úgy döntött, hogy felénél igen, felénél nem. Ezeknél a fontos tisztségeknél, most pedig azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy el kell dönteni, hogy akkor most ezeknél az egyensúlyoknál teljesen bent marad az államelnök intézményrendszer, hogy egyáltalán kikerül. Mi meglátásunk szerint meg kellene maradjon például ezt meglátás. Nem tudom, persze, hogy áll, de koalíció mi a meglátása ebben. Más kérdések is vannak hasonlóak, viszont ami jó, hogy voltak olyan dolgok, amelyek nem megállt az alkotmánysági próbáját, amit az RMDS egyértelműen javasolt, mondok például a fegyver, tehát a bíróságon belüli fegyver nemeknek az egyenlőségére, ügyvéd, ügyész, egyenlő, a bíró, a döntő. Az alkotmánybíróság például ilyen kérdésekben nem az alapelvet kritizált, hanem azt mondta, hogy van egy olyan artikulus, ahol ezt felül kell bírálni, mert duplázza szövegileg a kodifikációt. Szóval mi azt gondoljuk, hogy jó az alkotmánybíróság dönt, remélem, hogy a parlament minél hamarabb ezeket tudomásul veszi, be is iktatja, megtalálja a jó szövegformátumokat, tényleg válaszol erre az alkotmányság igényre, és akkor zárjuk le ezt az igazságügyi rendszernek az átszervezéséről szóló törvénycsomagokat. És ez sokat javítana azon, hogy tényleg az igazságszolgáltatás az magától működjön, független legyen, és hogy legyen annak egyfajta egyensúlyrendszerbe vezetve, hogy a bírók azok, akik eldöntik az ügyészségek is az ügyvédek által fel bemutatott információk alapján, hogy mi az igazság, és azt gondoljuk, hogy így van rendjén.
Igen, és azt azért eddig legalábbis az eddigi két döntés kapcsán egyértelműen ki lehet mondani, hogy nem talált az Alkotmánybíróság olyan előírásokat, amelyek az igazságszolgáltatás politikai befolyására
Nem. Pont fordítva talán. Pont ez, amit elmondta az államelnök szerepéről is, hogy talán pont fordítva, hogy igen, jobban ki kell találni az egyensúlyokat, és nem feltételezte az Alkotmánybíróság, hogy akkor most egy politizálás történt volna. Egyszerűen jogoknál, az államelnöknél minden egyes kérdésre ugyanazt a fajta standardot kell felállítani.
Viszont van itt, már erre utaltunk a beszélgetésünk elején, hogy van itt egy kommunikációs probléma, és éppen ezért nem gondolta arra az RMDS, hogy az újbóli vita során, mert most az Alkotmánybíróság döntéseit követően lesz újra vita a parlamentben, újra meg kell tárgyalni ezeket a tervezeteket, hogy kikérjék a Velencei Bizottságnak a véleményezését.
Azt gondolom, hogy van egy elég pontos forgatókönyv az Velencei Bizottság véleményezésére, hogyha hozzányúlodik, és ezt mondta ugye az Európai Bizottság is, most lássuk a szakértők, mit mondanak a parlamentben, hogy ha hozzányúlodik például az államelnöknek a jogköreihez, az egyensúlyok felborulnak, akkor igen, akkor kell a Velencei Bizottság vélemény, akkor szerintem is kell. A Velencei Bizottság ilyen pillanatban nem volt, amit véleményezzen, mert ezek az egyensúlyok nem bomlottak fel annyira, mert az államelnök például a legfelsőbb törvényszék bíráinak kinevezésénél megkapta a jogosultságokat. Na itt ezek a kérdések, ahol több valószínűleg nem elkerülendő ez a rész, de én azt látom, hogy azok a döntések, amelyek megszülettek, és a Román Alkotmánybíróság szerintem ebben a kérdésben, hogy az igazságszolgáltatás ügyét elemzi, sokkal beavatottabb. Pont azért, mert a Velencei Bizottság olyan kérdésekben kellene hozzá kapcsolódjon, beleszóljon, amelyek egy radikális, főleg az egyéni jogokat, vagy a jogegyenlőséget visszavágó törvénytervezetek mentén szükség kellene bekapcsolódjon. Ez viszont nem történt meg. Tehát most az egyensúlyok rendben vannak, a politikai befolyása sokkal kevesebb, mint eddig volt. Az, hogy most mit mond a Velencei Bizottság arról, hogy egy-egy ügyészségi tisztségbe kell 18 év szakmai tapasztalat, vagy hogy az ügyész csak úgy lehet bíró, hogyha a bírói pályát lentről kezdi, azt gondolom, ez nem Velencei Bizottság dolga. Tehát azért most ezek olyan fajta kérdések, amelyekre meg kicsit megmosolyogjuk. Igen, a Velencei Bizottságban a kérdésben, hogyha most ténylegesen egy Johannis államelnöktől teljesen elvevődik a jogkör, hogy ő ellenjegyezze a legfontosabb igazságszolgáltatási rendszerben dolgozó vezetők kinevezését, akkor ott már ez belefér.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.